10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már felnőtt betegségek kapcsán is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása a Semmelweis Help. Az applikáció részleteit Kovács Eszter ötletgazda, az egyik fejlesztő ismertette. Müller Cecília országos tisztifőorvos a megelőzést küldetésükként értelmezve azt hangsúlyozta, hogy az jelentősen tehermentesíti az egészségügyi ellátórendszert. Az applikáció a naprakész információkkal segítséget nyújthat az online térben terjedő számos álhír, például a védőoltások fontosságának megkérdőjelezésével szemben is tette hozzá. A rendszer majdnem 780 tünetet és 740 betegséget tartalmaz. Utóbbihoz leírások, kezelési útmutatók is készültek, melyekhez akár tünetellenőrzés nélkül is hozzáférhetnek a felhasználók a tudástár menüpont alatt, ahol oktató videók, animációs kisfilmek és különböző segédletek is elérhetők, például a helyes lázcsillapításról, sebkötözésről vagy a fájdalomcsillapítás módszereiről. Az alkalmazás abban nyújt segítséget, hogy a felhasználó betegsége vagy balesete esetén mikor kell elindulni az ügyeletre, a kórházba, a szakorvoshoz, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek. Az applikáció ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Play áruházból is, illetve elérhető a semmelweis.hu címen, áll az esemény mellé kiadott ismertetőben. Országos roadshow-t indít a függőségek és a lelki egészséget érintő problémák csökkentésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Drogkutató Intézet, olvasható a három szervezet közös közleményében. A kábítószerek használata olyan összetett társadalmi és egészségügyi problémát jelent, mely jelentős hatással van az emberek életére, családjukra, közösségeikre és a közbiztonságra. Ugyanakkor a drog probléma jelentős társadalmi és népegészségügyi károkkal, továbbá költségterhekkel is jár, írták a közleményben, mely szerint a roadshow-n a résztvevők megismerkedhetnek a kutatás eredményeivel, és interaktív módon szimulációk segítségével sajátíthatják el egymás munkamódszereit. Ennek eredményeként lehetőség nyílik a kábítószerügyekkel foglalkozó rendőri állomány, valamint a szociális és egészségügyi ellátó rendszer szorosabb együttműködésére, részletezték. A turizmus fejlesztését célzó 16 pontos deregulációs csomagot terjesztett elő a Nemzetgazdasági Tárca a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton hozzátette, a csomag része egyebek mellett a rövid távú lakáskiadás szabályozása, a felszolgálási díj maximálása, az idegenvezetési tevékenység átfogó szabályozása, a digitális szépkártya fejlesztése, és a tervek szerint kivezetik a légitársaságokat terhelő széndioxid adót, ismertette a miniszter. A rövid távú lakáskiadással kapcsolatban elmondta, hogy a kormány csak Budapesten változtat, vidéken nem lesz Airbnb szabályozás. A miniszter kitért arra is, hogy a falusi turizmust erősíteni a gazdasági épületek magánszálláshelyként történő hasznosítása, ez elsősorban a pajtákat, pincéket érinteni. Módosulna a szálláshelyeken üzemelő medencék személyes felügyeletének szabályozása, vagyis a 20 főnél kisebb méretű medencék esetében nem lenne kötelező úszómester alkalmazása. Őt kiválthatnák a helyi dolgozók, illetve a kamerás felügyelet. A készpénzmentes borravalóra vonatkozó pénzügyi szabályozás értelmében minden banknak kötelező lesz valamilyen megoldást adni a vendéglátóipari hely számára, hogy a borravalót adómentesen lehessen adni. A felszolgálási díjat 12%-ban maximálnák, ismertette a nemzetgazdasági miniszter.
Az időjárásról.
Napközben mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Az ország északkeleti harmadán alakulhat ki kisebb eső, zápor. Többfelé élénk helyenként erős lesz az északi szél. A csúcshőmérséklet 12 és 21 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb az idő. Szerdán az ország keleti északkeleti felén napos idő várható, néhol feltámadhat a keleti-délkeleti szél. Hajnalban északkeleten gyengén fagyhat is. Szerdán 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Rádió kulturális műsora. Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Nézzük mai adásunk kínálatát. Miskolci Dalok, dallamok, ezzel a címmel jelent meg Flach Antal Csembalú művész, zenetörténész, zenetanár könyve. A terjedelmes hiánypótló mű a legkorábbi fennmaradt zenei dokumentumoktól kezdve mutatja be a miskolci vagy a városhoz köthető zeneműveket és szerzőiket alfabetikus sorrendben. A kötet a helytörténeti adatok és dokumentumok mellett kottákat és kottarészleteket is tartalmaz. Flakhantal 3 éven keresztül dolgozott a könyvön a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként. A szerző nem titkolt szándéka, hogy ezzel a monografikus igényű munkával egy zeneibb Miskolc létrejöttéhez járulhat hozzá, remélve, hogy a városi és iskolai ünnepségeken egyre több miskolci dallam csendül majd fel, és hogy az így megismert dallamokból és a hozzájuk kapcsolódó történetekből miskolciak és nem miskolciak számára egyaránt egy színesebb és még inkább szerethető városkép rajzolódik ki. És hamarosan elkészül a kötet második része is.
Az volt a hogy is mondjam, szívhez szólóbb, amikor megkerestek engem hagyatékokkal, és látván elszántságomat a téma iránt, végül is rám bízták ezeket a hagyatékokat. Konkrétan nekem adományozták, ilyen például a város helytörténetével még átfogóbb módon foglalkozó Turzó Nagy Lászlónak és néhai feleségének, Kovács Saroltának a zenei hagyatéka, amelyet unokájuk Béki Zoltán hagyott rám. Aztán persze volt olyan is, amikor egy aukciós oldalon találtam valami érdekességet, például egy olyan verbunkos darabot, amit a címlap elmondása szerint egy bizonyos Szabó Pepi énekelt el a Miskolci Nemzeti Színház színpadán, tehát ez így is jelent meg a címlapon. Aztán volt olyan is, hogy Vándor Sándor, aki itt Miskolcon még Venetianer Sándorként volt ismert, a édesapja híres orvosa volt a városnak, ő itt megismerkedett egy bizonyos Kalocsai Kálmán nevű úrral, aki a magyarországi eszperantó mozgalomnak lett a legkiemelkedőbb alakja, és a Kalocsai Kálmán szintén egy miskolcival, egy zenekedvelő győri nagy család egyik tagjával, és ez az egyik tag a testvérével, tehát a győri nagy testvérek voltak azok, akik a szüleik házassági évfordulójának valahány évtizedes jubileumára az avasi harangjátékba, azt, a toronyba azt a harangjátékot beépítették. Na de visszatérve, tehát az egyik győri nagy és a Kalocsai Kálmán itt sétálgattak Miskolc utcáin, azt mondom, meglátom, mi az eszperantó nyelvkönyv, vegyük meg. Így kezdődött az ő történetük, aztán ők találkoztak a Vándor Sándorral, Vándor Sándor pedig megzenésítette azt az Adi verset, a Tó nevetet, ez a címe, amelyet Kalocsai Kálmán lefordított eszperantóra, de úgy, hogy majdnem szótak számra megegyezik. Tehát tulajdonképpen a zenén nem kellett nagyon sokat variálni a Vándornak, és ez egy kézirat, ami ez is Miskolchoz kötődik, ezt is egy aukciós oldalon találtam, és vette meg a gyűjtemény számára. Szóval nagyon sok ilyen izgalmas háttértörténet van.
Ez tehát a kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Szerintem te nem kezd hirtelen, és azt hiszem, hogy gyűlnek a ruhák a székeden, ó, ég velem. Úgy képzelem, hogy gondolkodsz az életen, és úgy érzem, hogy nem rajzol szépen, nem ismersz, de most éppen véletlen.
Úgy néz rá, mintha nem lenne titka. Talán ismerem, talán látja, hogy a szívem már szintelen. Ösztönli vagy, és csak vársz, mit hoz ki belőled más szó nélkül. Ez is elég, mi vonz felé.
Virágzol, és úgy érzem, yeah, yeah, hogy talán félsz a világtól. Ég velem.
Semmit sem mondtam, bátorság hol van? Talán ismered, amikor zavarodba beakad a lemezed. Kérdésem van hozzád, 100 bár kétlem,
hogy pont rám vársz egy szóért, tán túl sok tét mi vonz felé.
Rálom járt kölcsön a szerelem, hogy hadd így rám most egy idegen. Szólj hozzám, kérlek, hogy mi legyen, nem járhatsz túl ma a szívemben. Rálom járt kölcsön a szerelem, hogy hadd így rám most egy idegen. Szólj hozzám, kérlek, hogy mi legyen, nem járhatsz túl ma a szívemben.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Miskolci dalok, dallamok, ezzel a címmel jelent meg Flach Antal Csembalú művész zenetörténész zenetanár könyve. A terjedelmes hiánypótló mű a legkorábbi fennmaradt zenei dokumentumoktól kezdve mutatja be a miskolci vagy a városhoz köthető zeneműveket és szerzőiket alfabetikus sorrendben. A kötet a helytörténeti adatok és dokumentumok mellett kottákat és kottarészleteket is tartalmaz. Flach Antal 3 éven keresztül dolgozott a könyvön a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként. A szerző nem titkolt szándéka, hogy ezzel a monografikus igényű munkával egy zeneibb Miskolc létrejöttéhez járulhat hozzá, remélve, hogy a városi és iskolai ünnepségeken egyre több miskolci dallam csendül majd fel, és hogy az így megismert dallamokból és a hozzájuk kapcsolódó történetekből miskolciak és nem miskolciak számára egyaránt egy színesebb és még inkább szerethető városkép rajzolódik ki. És hamarosan elkészül a kötet második része is. Flach Antalt hallják.
Nagy öröm számomra, hogy másokkal is megoszthatom ennek az egész könyvnek a hátterét, a történetét, amely úton elsőként dr. Bodnár Mónika etnográfust kell megemlítenem, aki a Herman Otto Múzeumban dolgozik, és ő volt az, aki egy miskolci dalok elnevezésű koncert után, amit még a immár sajnos bezárt Papszeri Múzeum épületben tartottam, a múzeumok éjszakája alkalmából, oda jött hozzám a koncert végeztével, és mondta, hogy de jó volt ez a program, hogy ezt próbálja már meg egy tanulmányba összefoglalni, amit a szülőföldünk periódikában meg is jelentetne. Ez a tanulmány el is készült, de amikor erre elkezdtem még komolyabban anyagot gyűjteni, akkor láttam, hogy ez túl fogja nőni a kereteket, és hát így is lett, hogy itt már látható is, hogy ez a 902 oldal, ami egyébként ugye még csak az első kötetnek a terjedelme, azt hiszem, hogy már az első kötetben is gyönyörű gazdagsággal reprezentálja, hogy szóval milyen értékek gyűltek itt az elmúlt évszázadok során a városba a zeneterén.
És hogyan történt tulajdonképpen a gyűjtés?
Nagyon sokféleképpen. Nyilván ennek megvannak a bejáratott útjai, olyan gyűjtemények mondhatnám, mint az Országos Széchenyi Könyvtárat, a Liszt Ferenc Zeneakadémiának a két gyűjteményét, ami ugye az egyik a Lisztnek a hagyatéka, a másik pedig ugye az a törzs állomány, ami kölcsönözhető is. De voltak nyilván speciális gyűjtemények, mondjuk egy pápai levéltár, vagy a pécsi egyházmegyei gyűjtemény, de a sárospataki gyűjteményben is református kollégiumnak a kéziratárából is, vagy ott is találtam miskolci vonatkozású népdalt. Szóval sok ilyen különleges hely is volt a történetben, és hát persze az volt a szívhez szólóbb, amikor megkerestek engem hagyatékokkal, és látván az elszántságomat a téma iránt, végül is rám bízták ezeket a hagyatékokat. Konkrétan nekem adományozták, ilyen például a város helytörténetével még átfogóbb módon foglalkozó Turzó Nagy Lászlónak és néhai feleségének, Kovács Saroltának a zenei hagyatéka, amelyet unokájuk Béki Zoltán hagyott rám. Aztán persze volt olyan is, amikor egy aukciós oldalon találtam valami érdekességet, például egy olyan verbunkos darabot, amit a címlap elmondása szerint egy bizonyos Szabó Pepi énekelt el a Miskolci Nemzeti Színház színpadán, tehát ez így is jelent meg a címlapon. Aztán volt olyan is, hogy Vándor Sándor, aki itt Miskolcon még Venetiáner Sándorként volt ismert, a édesapja híres orvosa volt a városnak, ő itt megismerkedett egy bizonyos Kalocsai Kálmán nevű úrral, aki a magyarországi eszperantó mozgalomnak lett a legkiemelkedőbb alakja, és a Kalocsai Kálmán szintén egy miskolcival, egy zenekedvelő győri nagy család egyik tagjával, és ez az egyik tag a testvérével, tehát a győri nagy testvérek voltak azok, akik a szüleik házassági évfordulójának valahány évtizedes jubileumára az avasi harangjátékba, a toronyba azt a harangjátékot beépítették. Na de visszatérve, tehát az egyik győri nagy és a Kalocsai Kálmán itt sétálgattak Miskolc utcáin, meglátom, mi az eszperantó nyelvkönyv, vegyük meg. Így kezdődött az ő történetük, aztán ők találkoztak a Vándor Sándorral, Vándor Sándor pedig megzenésítette azt az Adi verset, a Tónevetet, ez a címe, amelyet Kalocsai Kálmán lefordított eszperantóra, de úgy, hogy majdnem szótak számra megegyezik. Tehát tulajdonképpen a zenén nem kellett nagyon sokat variálni a Vándornak, és ez egy kézirat, ami ez is Miskolchoz kötődik, ezt is egy aukciós oldalon találtam, és vette meg a gyűjtemény számára. Úgyhogy szóval nagyon sok ilyen izgalmas háttértörténet van. Hát ami a prózaibb része, hogy ugye hogy készül egy ilyen könyv, hát azt is mondtam, tehát nem, hogy nézzük onnan, hogy hol nem. Tehát én ezt írtam otthon, még az előző lakhelyemen, aztán közben megnősültem, írtam az új lakhelyemen, akkor a kettő, tehát Miskolc és most már Varbói lakos vagyok, a kettő közötti buszúton, ugye oda kétfelé lehet eljutni, Jukon és Sajószentpéteren keresztül, mind a kettőn, az egyik kicsit kanyargósabb, a másik kicsit rázósabb, de hosszabb, ott legalább bele lehet merülni a munkába. Akkor írtam konditerembe, mert hát ugye nem csak a szellemet, meg a lelket, ez a testet is ápolni kell, Kodály szellemében, és írtam ezt két szentmise között a sekrestyében egy harmadikra várva, a kántori teendőimet is igyekeztem közben látni. Hát szóval regényes ez is.
Mennyi idő alatt készült el a kötet?
Hát olyan durva közelítéssel egy olyan, hát a tiszta időt nézek, akkor 3 év. De például volt, ez tulajdonképpen az ösztöndíj programomhoz kapcsolódik, tehát ott azért ez egy elég erőteljesen motiváló körülmény volt, hogy ott határidők vannak. Persze így is nagyon megértőek, empatikusak voltak volt a szekcióvezetőm, mert azért ez teljes állású tanítói tevékenység mellett ez borzasztó nehéz csinálni. Tehát egyszerűen annyi minden elvonja az ember figyelmét, nehéz visszatalálni. Tehát az, hogy ez is egy másfajta minőségi idő. A zeneszerzéshez tudnám hasonlítani, hogy el kell, hogy az ember tudjon merülni abba, hogy ne csak ilyen közhelyes dolgokat írjon le. Egyáltalán úgy bele tudja magát élni ezekbe az életutakba. Hát olyan 3 évet mondanék rá, 3 évet.
Mit tartalmaz tulajdonképpen a kötet? Honnan indul és meddig tart?
Tehát két kötetben adom majd közre a felfedezéseimet. Az első kötetnek az elrendező elve az alfabetikus szerzői életrajzok, életművek bemutatása volt, tehát magyarul bemutatom a szerzőt fotóval, már ahol sikerült ilyet találnom, hát az is egy külön fejezet lehetne, hogy egyesekre hogy találtam rá. Aztán ugye jön ez egy életrajz, van amikor kicsit bővebben, hogyha úgy érzem, hogy egyáltalán maga a személy fontos annyira, hogy több oldalon keresztül taglaljam az életútját. Van, ahol ebben nem megyek bele, mert már más munkában az illetőt bemutatták, méltatták, és akkor ilyenkor kifejezetten a miskolci időszakra, vagy egyáltalán a zenével való foglalatosságára koncentrálok. Utána jön egy műjegyzék, hát ezt a hagyományos zenei lexikonok mintájára a legnagyobb apparátustól a kisebb felé szűkülve mutatom be. Általában ezeket igyekszem valami érdekes képpel is, úgymond, kiegészíteni. Ennek persze voltak ilyen nagyon praktikus elrendezésbeli oka is, hogy egy fél oldal üresen maradna, akkor oda kerülhetne egy érdekes dokumentum, vagy egy fél kotta. Persze vannak teljes kották is, és ami ennek az egész kiadványnak, az nézőpontom szerint az egyik novuma, vagy az ilyen típusú kiadványoknak is, egyáltalán ennek a könyvnek is, hogy minden szerzőtől van legalább egy zenemű. Azért mondom, hogy legalább, mert vannak speciális esetek, amikor valakinek az életműve annyira nehezen felelhető, hogy az, hogy mondjuk azt a összesen kettő hozzáférhető művét, akkor mind beleteszem, mert ilyen szempontból a könyv egyben archiválási célt is szolgál. Tehát ha nem is, mert volt olyan is, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor tartsam meg. De mondjuk, ha erre nem kerülhet sor, mert ez nem evidencia, hogy minden nálam landol a kutatásból kifolyólag, de mondjuk fennáll a veszélye annak, hogy esetleg a elkövetkező évtizedek során nem úgy kezelik a gyűjteményt, hogy esetleg megsemmisülhet ez a dokumentum, hogy akkor jónak láttam ezt így módon archiválni. Úgyhogy ilyen szempontok vezéreltek, akkor mondjuk most éppen a dr. Figler Imrénél van nyitva előttem a könyv, hát ugye őt ismerik azért általában a lokálpatrióta lelkületű miskolciak, ugye a városnak volt egy emblematikus orvosa, aki ugye azzal tette főleg híressé magát, hogy a kolera járvány idején kiköltözött a Sajó mellé, és ugye akkor a családja se látt egy ideig, és hát ő egy remek zongorázó, műkedvelő, muzsikus lélek volt, akinek egy kompozícióját már ismertem, amikor a leszármazottja, dr. Figler György, a Köszönet a gyógyítóknak elnevezésű akadémiai bizottság épületében tartott rendezvényen erre is kitért felmenője kapcsán. Például ez is egy olyan darab volt, amit azon a koncerten eljátszottam, amin a dr. Bodnár Mónika fellelkesülve egy tanulmány megírására biztatott. És aztán képzelje el, hogy behoztak nekem a zenepalotába a két szatyorkottát, abban volt egy kolligátum, tehát különböző kis rövid terjedelmű zeneműveknek egy ilyen egybefűzött kötete, és abban megtaláltam egy másik Figler Imre darabot. Úgyhogy ennek még a rokonok is nagyon örültek, mert nekik az már csak töredékesen volt meg. De aztán a másik Figler rokon behozott nekem egy névjegykártyát, ami a Lányi Ernő nevét viselte, amikor ugye ő itt működött 1901 és 6 között a városban, és ott szabadkozik és hálálkodik, hogy hát csak így tud valamilyen gesztust megköszönni, és akkor lekottázott egy pár ütemet, hogy hát mi az, ami nincs a pénz. Úgyhogy, szóval ezek is, ezek mind egy ilyen hatalmas több 10 000 darabos puzzle-nek a kis darabkái, amiből számomra egy eszméletlenül vitális élő városkép rajzolódik ki. Jó, bevallom, én azért hajlamos vagyok egy kicsit az idealizmusra, de hogy mondjam, szóval a rosszat az persze mindig jóval könnyebb meglátni, mint ezeket az értékeket, amik most már nyilván teljesen feledésbe merültek, mondjuk az Arcanum jó voltából, igen, még a forrás hivatkozásra való tekintettel mindenképp meg kell említenem ezt az adatbázist is. Szóval, hogy az újságokban kották jelentek meg az újságokban, hát kapaszkodjunk meg, kották, sőt, hát le volt írva az, hogy majdnem a teljes koncert műsor le volt írva, de úgy, hogy daloknál még a dal szövegének szerzője is. Nagyon sok mindent így tudtam rekonstruálni, tehát ha már nem is került elő a kotta, de akkor volt egy pontos leírás.
Nehéz volt szelektálni, tehát hogy mi kerüljön bele a könyvbe, és esetleg mi maradjon ki belőle?
Ez inkább a kottákra vonatkozott. Ott volt az, hogy az első körben akkor ilyen 2200 oldalnál jártam. Nem, azt tényleg meg kellett ritkítani, de megint csak az archiválási szándék volt az, ami akkor erre a túlkapásra késztetett. Aztán végül maradtam ennél, hogy akkor szerzünk innen egy kotta, és legfeljebb majd csinálok egy ilyen CD-ROM jellegű adatbázist, hogy akkor azon hozzáférhetőek legyenek ezek a kiadványok, mert nyilván itt azért több olyan szerző van, akik még abban az időszakban nőttek fel, amikor hát még fénymásoló se nagyon volt. Nem hogy az, hogy digitális kotta szerkesztő program, hogy ő magának csináljon egy saját kiadást. Hát már az is egy csoda volt, hogy hát nyilván az valaki mondjuk olyan anyagi helyzetben volt, hogy megtehette, hogy saját kiadásként mondjuk elment itt a Lővi Jakabnak a nyomdájába, ami itt volt a Nemzeti Színház mellett, ott most egy ilyen fotószaküzlet van, vagy már az is elköltözött? Az antikváriumtól egy kicsit még a villanyrendőr felé. Tehát, hogy például ott meg lehetett ezt jelentetni, vagy akkor Pestre felküldte és önköltségen megjelentette. Tehát itt nagyon sok kézirat is van. És hát persze, ahol lehetett, igyekeztem is kéziratokat is bevonni, mert hiszek a kézírásnak ebbe a mezmerizáló magnetikus erejében. Tehát ami nem csak oda vonzza a tekintetet, hanem még inkább. Tehát nem kell az grafológusnak lenni, hogy az ember úgy megint valamilyen szálon keresztül elkezdjen kötődni az alkotóhoz.
Nyilván ön előtte is már hatalmas zeneelméleti, zenetörténeti tudásanyaggal rendelkezett, de volt esetleg olyan a kutató munka során, ami önt is meglepte, vagy esetleg egy név, egy kotta, amilyen érdekes felfedezés volt az ön számára?
Persze, több is van ilyen. Szóval kezdem inkább a szomorúbbal. Hát ugye azért tudjuk, hogy Miskolcon nagyon sok zsidó származású polgár lakott, és hát azért döbbenetes volt találkozni, hogy amikor itt az életrajzi adatokat kutattam ki, hogy valakinek az újságokból egy viszonylag jól kimutatható szakmai út után egyszerűen nyoma vész. És hát aztán egy másik dokumentumban meg ráakadtam arra, hogy nem csak ő, hanem még egy másik hasonló nevű, meg még egy másik, ja, akkor ez a családja, 44, akármelyik hónap, akármelyik napján, mind ugyanarra a napra vannak halottként elkönyvelve. Tehát itt azt hiszem, hogy elég egyértelmű, hogy mi lett a sorsuk, és pedig egy szintén értékes tagja volt ennek a közösségnek, zongoraművészként fellépett, egy pár önálló kompozíciójával is színesítette ezeket a műsorokat. Tehát igen, ezek a szomorú részei. Aztán az másképp szomorú, hogy sajnos, és pont ebben a szempontból is nagyon indokolt az archiválás, hogy voltak olyanok, akik közgyűjtemények vezetőjeként, vagy olyan intézmények vezetőjeként, ahol úgymond felelős gazdájuk, vagy őrzőjük kellett volna, hogy legyenek kotta anyagoknak, gondolok itt most például a vasgyári zenekarnak a kotta anyagára, hogy én olyat is hallottam, hogy elégette annak az intézménynek a vezetője. Hát bárcsak csörögnének a telefonok, hogy ez nem így van, és nálam vannak a kották, de sajnos nem is ez volt az egyetlen egy ilyen eset. Szóval ezt nagyon szomorú tényként könyvelem el, mert szóval, hogyha valaki nem érdeklődik úgy a zene iránt, akkor legalább találjon egy másik helyet annak. De hát, na mindegy, szóval az ember nem akar nagyon itt a környezetébe belerondítani, de voltak ilyenek, és ezek eléggé, hát először jól felbosszantottak, aztán már csak elmorzsoltam a szakmai könnyeket. És hát persze még másfajta történetek, de most már akkor vidámabbakat mondok. Itt van például dr. Jéger, vagy Jármai Gyula, aki mint klinikai tanársegéd és honvéd főorvos került Budapestről Miskolcra, és az Erzsébet, akkori nevén Erzsébet közkórház, most ugye a Semmelweis kórháznak lett az igazgató sebész főorvosa. Ami lényeges, hogy mondjuk a szakmai részét nézzük, hogy nagyszerűen szervezte mind az intézményt, de emellett gyakran publikált, műszereket fejlesztett, jótékonykodott, és tehát a Városi Levente Egyesület tagja volt, kórházmissziót vezetett, és műkedvelő muzsikusként nem csak zongorán, hanem mandolinon is játszott. Egyébként itt a városban működött például egy mandolin zenekar, és most akkor itt bevonok egy másik nevet, Főzi Lászlóét, akinek a rokonával volt szerencsém megismerkedni, de ez itt egészen véletlen volt, mert a név úgy valamiért megragadt bennem, de nem néztem már annyira utána, mert elsőre úgy tűnt, hogy ő igazából mint zenész volt jelen a városban. És van ez a Miskolc a múltban nevű Facebook csoport, és ott valamihez hozzáírtam egy posztot, és akkor utána a rokona valamit még kommentárként hozzáfűzött. És akkor beugrott, hogy ez a név ez ismerő. És akkor rákérdeztem, hogy a mandolin együttes vezetőjének a rokona? Igen, persze. Jött egy találkozás, és akkor kiderült, hogy ott is vannak önálló kompozíciók, és itt is úgymond a család életébe bepillanthattam. Szóval ez is egy csodálatos volt, hogy hány ember életé lett valami közös szál ennek a kutatómunkája során. És erre a Jéger Jármai Gyulára visszatérve írt frontharcos indulót a Miskolci Stefánia Anya és Gyermekvédő Szövetség gyermeknapjára. Meg más indulót, tangót, és volt még egy Jéger induló is, amit a szegény gyerekek nyaraltatási gyűjtő akciójához kapcsolódó népkerti pavilon koncerten adtak elő. Na hát ezt meg kell rágni. Tehát, hogy mindenféle jótékonysági egyesület működött Miskolcon. Ez is egy csodálatos tény. És hát, hogy a népkertben volt pavilon. Hát akkor üzenem, akik tehetnek ért, hogy legyen megint pavilon, mert az mindig olyan hangulatos, alatta játszanak a zenészek. Szóval miért ne lehetne pont ennek a könyvnek a tartalmát ott hetente megszólaltatni jó időben?
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Flach Antallal, akinek Miskolci Dalok Dallamok címmel jelent meg kötete. A hiánypótló mű a legkorábbi fennmaradt zenei dokumentumoktól kezdve mutatja be a miskolci vagy a városhoz köthető zeneműveket és szerzőiket.
Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Mit várok, mit agyalom túl, pörög a lábam, a gondolat lassú. Én igyekszem felül is nyitni, a fejem másikra cserélni. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Felé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben. Levegőt veszek és elkezdem. Nézel, de zavaromban, aki hagyom, az esély pedig ott van. Én szólnék, de nekem könnyebb, ha helyettem megkerülöm a földet. Ha megcsörgetsz, biztosan látom, és folyton a mobilon pásztázom. De megvárom, amíg csönd lesz, utálok telúzni, higgy nekem. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Eszedbe jutnak kérni egy közös képet, csak emlékkép. A tudatom le akar majd lépni, s lehet letagadom, hogy én vagyok én, pedig szűk már ez a jelmez, amit a kis hitűségem tervez. Magamból én vagyok, aki mindig elvesz, örökre maradnék idegen. Pedig csak mondanom kéne gyorsan, s megszűnne a hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, kint elég lenne egyetlen. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Kedves hallgatóink, most folytatjuk a beszélgetést Flach Antallal, akinek Miskolci Dalok Dallamok címmel jelent meg kötete. A hiánypótló mű a legkorábbi fennmaradt zenei dokumentumoktól kezdve mutatja be a miskolci vagy a városhoz köthető zeneműveket, szerzőiket. A kötet a helytörténeti adatok és dokumentumok mellett kottákat és kotta részleteket is tartalmaz, és hamarosan elkészül a kötet második része is. Flach Antallt hallják.
Az első kötet zeneszerzők alfabetikus sorrendben, a második kötet pedig népdalokat fogja megmutatni, népdalok, népies műdalok, közismert nevén nóták, vagy táncdalok, és ide tartozik még a szöveg nélküli hangszeres darabok. Gondolok itt például egy igen régi kottára, ami egy bizonyos Lisztnyai Juliannának a kéziratos kotta gyűjteményében maradt fenn, 1800-ból, és ott van az egyik darab fölírva, hogy Nota Miskolciensis. Tehát ez például hangszeres darabnak van írva. Egyébként hozzá is teszem, hogy itt a 19. század első évtizedeiben, amit nótával illettek, az egyáltalán nem jelentett énekes darabot, tehát a hangszeres darabokra inkább alkalmazták, mint az énekesre. Egyáltalán ugye annyira hangszeres zenéből nőtt ki az énekes nemzeti romantikus zene is, hogy ez azt hiszem egészen egyértelmű. Tehát ezek lesznek az a második kötetben, illetve intézményeket mutatok benne be. Én, mint például a Miskolci Szimfonikus Zenekar, ugye ők is rengeteg ősbemutatót tudhatnak magukénak. Tehát így módon, így kibővítve, hogy miskolci dalok, dallamok, minden, ami Miskolchoz köthető. Itt írták, miskolci felkérésre írták, a címében, a szövegében benne van a város neve, ezek a szempontok. Benne lesz a Miskolci Nemzeti Színház, hát az is csodálatos, hogy ott is hányféle bemutató volt, még csak nem is itt az újkori időkben, vagy akár az Opera Fesztivál kapcsán, hanem elmúlt században is. Ide fognak tartozni még azok a település részek, amelyek csak jelenleg, tehát mondjuk a 20. század első felében azért még nem feltétlenül kapcsoltak Miskolchoz, tehát Hámor, Lilafüred, Diósgyőr, hát az Avas az persze nyilván, de hogy annak is van egy külön fejezet, akkor a 10-es honvédek az is egy külön téma, hiszen az ő köztük szolgált Sasi Csabának a háborús nótái, de mások által írt, hogy megzenésített ilyen katonadalok is benne vannak, amik szintén a 10-es bakákhoz, vagy egyáltalán Miskolc témához kapcsolható, és még vannak nagyon érdekes melodiáriumok. Tehát olyan vagy dalszöveggyűjtemények, vagy dallamgyűjtemények, amelyek még korábbiak, tehát 18. századiak. És itt ez azért is érdekes, mert itt úgy gondolom, hogy ez nem csak a zenészeknek szól ez a kiadvány. Tehát én nagyon reménykedem abba, hogy a zongorák megszűnnek kottatartók lenni. Kihívjuk a hangolót, felhajtjuk, felrakjuk rá ezt a könyvet. Most épp arról beszéltünk, majd itt majd ki is térnek egy kicsit bővebben, a doktor professzor Horváth Zita rektor azt mondja, hogy ezt az elsőt is lehet, hogy ketté veszünk, meg kitörik a kottatartó. Tehát, hogy megszólaljanak ezek a dallamok. Persze azért ennyire én sem vagyok naív, hogy majd itt végig sétálok a sétáló utcán, és egy ilyen a legnemesebb kakofónia fog kibontakozni, hogy minden ablakból egy más miskolci vonatkozású zene szólal meg, de hát milyen szép is lenne, hogyha ha ilyen módon ápolnánk a helyi értékeinket, és hát nagyon reménykedem, hogy a népdalokból bőven fognak meríteni majd az oktatási intézmények, nem csak a zene, hanem az általános iskolába is egy kis iskolai ünnepségen, vagy hát a város napja, vagy ahhoz kapcsolódóan, egy játékos városjárás is miért nem szólhatna erről? Tehát a második kötet az alapvetően ezeket fogja tartalmazni, és ugye mondtam, említettem a rektorasszonynak a nevét, aki mellé állt az ügynek, és ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja ennek a nagyobb példányszámú megjelenését.
Hány nevet tartalmaz az első kötet?
180 zeneszerzőt számoltam benne össze, nem vagyok jó a statisztikába, és nem csak férfi, hanem női zeneszerzők is vannak benne.
Meg lehet azt határozni, hogy kiknek szól tulajdonképpen a könyv? Szükséges hozzá valamiféle zenetörténeti tudás, képzettség?
Tehát tulajdonképpen ez maga itt a zenetörténet, mármint így miskolci vonatkozásban. Persze valamilyen képesség azért kell hozzá. És azért itt mindjárt rájunk is meg egy pár szóra, régi műsort idézve, hogy az egyik kollégám egy kicsi pikírt módon megjegyezte, hogy na és miket találtam, magyar nótákat? Hát persze azt is találtam, nem csak az van, tehát itt vannak kórusművek, zongorakíséretes dalok, szimfonikus alkotások, oratórikus alkotások, zongoradarabok, komolyabbak, szalon kompozíciók, kamarazene, tehát operák, tehát teljesen lefedi a zeneművészet minden ilyesfajta műfajának a spektrumát. De hogyha csak azt nézzük, ami úgymond az értszerődés tárgya volt, a magyar nótákat. Na most azt hiszem, hogy ma, ha azt mondanám, hogy írjál már egy magyar nótát, vagy egyáltalán 8 ütemet, hát itt azért sokan bajba lennénk. És ezt most nem cikizésnek szánom, hanem ez egy helyzetelemzés, mert ugye Kodálynak az volt az álma, hogy 2000-re ne legyen zenei analfabétizmus. Sőt, hozzáteszem, hogy már a reneszánszban is az volt a vélekedés, hogy nem analfabéta, aki betűt, számot tud írni, hanem az a nem analfabéta, aki zenét is tud írni. Tehát, hogy a hangjegyírás is hozzátartozott az írás és olvasás készséghez. Na most azt hiszem, hogy ettől inkább távolodóban vagyunk, mint közeledőben, és visszatérve erre, hogyha csak egy nótát kell kitalálni, az már zenei képzelő erőt feltételez. Sőt, azt le is kéne tudni írni. Hát pont van most egy nagyon tehetséges elsős kilencedikes növendékem a szakgimnáziumba, és felfigyeltem, hogy a Tücsök Avaton jól zongorázott, és akkor úgy kérdezgettem, és mondom, komponálsz? És igen, igen, de most járok is a Ács Gyula tanár úrhoz, ő is benne van ugye a könyvben, zeneszerzés órákra, mert hát, hogy nem tudom még ugye a nagy formát, de hát, hogy leírni sem nagyon tudom. Tehát, hogy még a X éve zenét tanuló fiatal ember is szembesül azzal a problémával, hogy egy dolog, hogy valamit kitalál, de az hogy írja le? Mi legyen az ütemmutató? Most ezt a gyorshangokat titikkel írja le, vagy a ririkkel? Tehát az, hogy nincsen még benne abban, hogy mi a konvenciója egy bizonyos fajta zenének a lejegyzéshez. Mihez használunk négynegyedes páros lüktetés, vagy mihez használunk kétnegyedes páros lüktetést. Még ezeket tanulja, szokja, még nincs annyi zene a képzeletében, hogy azonnal jó ízléssel tudjon dönteni, hogy melyik zenének mi a legadekvátabb kézírásos megjelenési formája, amiből az előadó számára is pillanatok alatt kiderül, hogy mi a tempó, mi a karakter, stb. Stb. Tehát, szóval visszatérve az, ha valaki leírt egy nótát, akkor ezekből valamilyen mértékben megvoltak ezek a képességek. Úgyhogy aki már egy nótát leír, én már azelőtt is meghajolok.
Hiánypótló a kötet.
Mindenféleképpen, ezt mások is mondták, úgyhogy ez most nem az ön dicséret pillanata. Van egyébként Miskolccal kapcsolatban sok jó zenetörténeti munka, ezeket én is felhasználtam, itt mindjárt kiemelném a Vargáné Zalán Irént, akinek a munkáival először találkoztam, amikor ebben a témában elkezdtem kutakodni, tehát ő eléggé elhivatott krónikása volt így a városi zenei életnek, a világháborúk előtt, a két világháború között, és ahogy akkoriban kellett fogalmazni a felszabadulás után, és hát persze a különböző egyéb helytörténeti munkákban is, Diósgyőr, Pereces, ezek a területek is nagyon szépen fel vannak dolgozva, ezeket is felhasználtam. Nyilván ezeknek a munkáknak nem az volt az elsődleges célja, ami az enyém, hogy konkrétan a műveket célozza meg, amelyek itt keletkeztek, hanem ott egyáltalán az, hogy milyen zenélési hagyomány, szokások alakultak ki, hogy épült ki Diósgyőrben a zeneoktatás egészen a zenekarig és az operaból mutatóig, ahol még egy Czerkovics Béla is megfordult, és ez most nem a színház reklámjának a helye, mert ugye a Csókos asszony megy most, akkor már legyen reklám. Szóval, hogy a Czerkovics Béla is megfordult Vasgyárba, hát ahol most alig mernek menni az emberek. Hát sajnos, hogy az a kolónia is így végezte, de ez egy gyönyörű, virágzó település rész volt, és hát hála jó Istennek, hogy az a templom, ahol én magam is járok, a Vasgyári Szent István templom, amit mindenkinek csak ajánlani tudok, nem csak a kialakítás és az esztétikai élmény, hanem a lelki vezetés okán is, hogy ott nagyon sok kotta megmaradt. Úgyhogy az egy csoda, hogy vannak szerzők, akiktől legalább egy művet ott megtaláltam. Úgyhogy hát ez egy ilyen csodálatos kaland, és hát nincs vége, mert hogy megint a Mónikára utaljak, amikor úgy próbált engem olyan jótékonyan terelgetni, hogy igen, Tóni, közeledik a leadási határidő, ez még a tanulmány volt, hogy ez egy ilyen munkát nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Tehát, hogy mindig elő fog kerülni valami olyan mű, és azt hiszem, hogy ez ilyen szempontból engem már örökre magához láncol, de hát azt hiszem, hogy ez egy olyan nemes iga, hogy olyan keresztény hasonlattal éljek, amit szívesen hordoz az ember.
A második kötet mikorra várható?
Hát szép lenne, hogyha ez karácsonyra meg tudna jelenni. Valószínűleg az őszi szünet lesz ennek a legjobb módja, hogy befejezem és leszárjam. Addig van mit tenni a diákjaimmal, hogy őket is rávezessem erre az útra, ami ebben a nagyon ilyen teljesítményorientált világban mégis inkább kell, hogy szóljon ezekről a lelki-szellemi dolgokról, és hát valamiről beszélgetnünk. De én nagyon örülök, hogy ezt a korosztályt tanítom, mert a kicsikhez nekem ugyan nagyon nem volna türelmem, az a feleségemnek az asztala. Bár szoktam ilyen hangszerbemutató koncerteket tartani, az a fél óra cukiskodás, az nekem is nagyon élményszerző. Az egyetemisták az megint egy másik világ. Én úgy gondolom, hogy tehát nekem olyan inspiráló. Ez a pont, ez a formálódó korosztály, ahogy egyrészt abból az aspektusból is, hogy megnyerni őket ügyeknek, meg amikor igazi tehetségekkel van dolgom, hogy ott követni a szellemének a szárnyalását, és akkor mindig megpróbálni visszaterelni a feladathoz, mert úgy kell néha úgy a kis szárnyait megfogni, mielőtt elszáll teljesen a teremből. Hát azt hiszem, ez mind a jóisten ajándék, hogy ezekkel foglalkozhatok.
Miskolci dalok, dallamok, ezzel a címmel jelent meg Flach Antal Csembalú művész zenetörténész zenetanárkönyve. A terjedelmes hiánypótló mű a legkorábbi fennmaradt zenei dokumentumoktól kezdve mutatja be a miskolci vagy a városhoz köthető zeneműveket és szerzőiket alfabetikus sorrendben. A kötet a helytörténeti adatok és dokumentumok mellett kottákat és kottarészleteket is tartalmaz. Flach Antal 3 éven keresztül dolgozott a könyvön a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként. A szerző nem titkolt szándéka, hogy ezzel a monografikus igényű munkával egy zeneibb Miskolc létrejöttéhez járulhat hozzá, remélve, hogy a városi és iskolai ünnepségeken egyre több miskolci dallam csendül majd fel, és hogy az így megismert dallamokból és a hozzájuk kapcsolódó történetekből miskolciak és nem miskolciak számára egyaránt egy színesebb és még inkább szerethető városkép rajzolódik ki. És hamarosan elkészül a kötet második része is. Flach Antalt hallották.
Nem érdekel engem ma már semmilyen mese, úgyis tudom, hogy nem igaz, még a felese. Nem érdekel ma semmilyen édes hazugság, csak megyek az utcán. Nem érdekel a gazdaság, a politika, nem érdekel, kinek van a legjobb kocsia. Boldog vagyok végre, és a zenekarról át, ahogy megyek az utcán. Fejhallgató fel, elragad a flow, nekem forog ma ez a kék bolygó. Wurlitzer az agy, ha kapcsolt ki magad, ne dobjatok pénz, nem lesz dal. Földrészre utaztál már el, nem izgat hány aranyású lány itt ma is rád, csak hadd menjek az utcán. Fejhallgató fel, elragad a flow, nekem forog ma ez a kék bolygó. Wurlitzer az agy, ha kapcsolt ki magad, ne dobjatok pénz, nem lesz dal.
Értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától.
Az ágyon. engem kinevetsz. Hadd legyek kicsit az, aki voltam, egy rendetlen gyerek.